3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Nagyatádi Szabó Istvánról fogunk beszélni. Ő alapította az első országos magyarországi kisgazdapártot, egy olyan politikai alakulatot, amelyik pár évtizeden belül az ország legjelentősebb pártja lett, ez a 20-as évek, amiről most beszélek, de mondjuk a 1945-ös választás is megnyerte, és hát nagyon komoly mahinációkra volt szükség a két háború között az akkori vezető politikusoktól, hogy lehet ezt a nagyon jelentős pártot megszállni, megszelídíteni és beilleszteni a hatalomba, hát őszintén szóval Bethlennek ez sikerült, de már 1930-ban megint létrejött egy független parasztpárt, akkor már Nagyatádi Szabó István nem élt. Kicsit az ő sorsa jelképezi az elátkozott magyar földügyet, a mindig meginduló és mindig kudarcra ítélt földreform kísérleteket, amiket aztán a 50-es években, vagy még a 40-es évek végén a kommunisták a maguk módján eldöntöttek, és aztán jött a TS korszak, ami viszont aztán a Kádár korszakban egy érdekes földvirágzást mutatott. Hát Nagyatádi volt az, aki azt mondta, hogy nincsenek parasztok Magyarországon, kis gazdák vannak. Ez körülbelül arra emlékeztet engem, mikor ilyen gúnynevet ki akar kerülni az ember, és azt mondja, hogy én nem cigány vagyok, hanem roma. Mintha a megszólításom vagy a névem múlna a dolog. Minden esetre ő megpróbált méltóságot adni ennek a foglalkozásnak, a földmíves foglalkozásnak. Elkezdett, Pali?
Igen, főképp ezzel, amivel te befejezted, méghozzá ez a paraszt elnevezés, tehát ő volt az első csizmás képviselő, pontosabban nem az első, mert Áhim András, a híres Áhim András, akit ugye a Bajcsi, vagyis a Zsilinszky fivérek, köztük a későbbi Bajcsi Zsilinszky Endre, és nagy valószínűség ő adta le a halálos lövést. Tehát voltak korábban is már elszórtan, nagyon ritkán paraszt képviselők a parlamentben, de mégiscsak a Nagyatádi Szabó volt az, akinek a szűzbeszédét idézted 1909-ből. Hagy idézem pontosan, mert nagyon érdekes. Mikor a földművelő azt hallja, hogyha valaki buta, azt mondják rá, hogy paraszt. Ha valaki durva, azt mondják, hogy paraszt. Mikor a földművelő nép tapasztalja, hogy úri emberre is, ha illetlenül viselkedik, azt mondja a társa, hogy paraszt, akkor nem lehet rajta csodálkozni, ha azt, ki ezt neki mondja, nagyobb parasztnak tekinti, mint akire alkalmazza. Legyenek meggyőződve, hogy a nép legalább az, amelyet én ismerek, arról az emberről, aki vele ezt a szót alkalmazza, egyáltalán nem tételezi fel, hogy képes legyen érte valami jót tenni. Ez egy nagyon érdekes nyelvileg is, hogy van ez a paraszt kifejezés, ma is velünk él, miközben a parasztság gyakorlatilag eltűnt, vidék van Magyarországon, és vidéki lakosok, vidéki polgárok vannak. Parasztság gyakorlatilag az elmúlt 50 évben már nincsen. De igazából ugye a gazdálkodók száma is rohamosan csökken, ezresével, tízezresével, akár csak az elmúlt másfél évtizedben. Úgyhogy ha valami, ez a kisgazda program tökéletesen és teljesen megbukott Magyarországon, mert Magyarország újra a nagybirtok hazája, méghozzá akár olyan mértékben is, mint amit oly híresen a népírók, vagy éppen a kisgazda pártot megalapító Nagyatádi Szabó István szóvá tett, megpróbált rajta változtatni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hová futott és miként futott egy 150 éves történelmi távlatban, ha úgy tekintjük, hogy 1848-as forradalomnak az volt az egyik célja, hogy a dolgozókat, a földműveseket is a jogon kint maradtakat is, az alkotmány sáncai belül, tehát az alkotmány sáncai mögé beemelje. Tehát egyfajta olyan polgárosodás, amely nem a francia forradalomnak a nagy cseréjét, tisztalapját, új kezdetét jelenti, hanem egyfajta folytonosság és egyfajta érdekkiegyenlítés. Na, ez nem valósult meg. Azt tudni kell, hogy maga Nagyotádi Szabó István is egy olyan nevű pártot hozott létre, amelyben a kisgazdaszó ugyan szerepelt, de legfontosabb a 48-as örökség volt, tehát országos 48-as függetlenség és kisgazda párt, vagy valami hasonló volt, nem tudom pontosan idézni, egyébként is nagyon sokszor változott a neve, közkeletűen azért mindenképpen kisgazdaként tartották számon, már 1990-ben is. Na most hová jutottunk, és hová juthattunk volna, most kezdem innen a 21. századból. Nemrégiben hangzott el egy igazán szakmai konferencián az, hogy az elmúlt 20 évben, tehát 2004 óta, amióta Lengyelország és Magyarország egyaránt tagja lett az Európai Uniónak, a mezőgazdasági export, így fogalmazott az előadó, stabil maradt, tehát ugyanolyan volumenű maradt Magyarországon, miközben Lengyelországé a hatszorosára növekedett. Tehát Lengyelország számára a mezőgazdasági szempontból is, sok más szempontból is, arról szoktunk hallgatni, hogy mit tudom, a Google vezér van Lengyelországban, vagy éppen valami nagy tech vezér. Tehát Lengyelország számára bizonyos értelemben a mezőgazdaság is egy sikersztori. Azt is tudni kell, hogy nyilvánvaló, hogy ebben, hogy a mi mezőgazdasági exportunk ott van, ahol 2004-ben a lengyeleké meg dinamikusan növekedett, abban hát leginkább az van benne, ami 2004 és 2024 között történt, de nyilvánvaló benne van a történelem is. Az előzetes dolgok az, hogy Lengyelországban nem számolták föl, mert nem tudták felszámolni a parasságot, ott ugye még működött is egy, hát egy ilyen utitárs párt, amely politikailag abszolút lefeküdt a kommunistáknak a két világ, vagy a szocializmus évtizedeiben, de ilyen-olyan hatékony védelmet mégiscsak biztosított a lengyel mezőgazdasági kistermelők számára, akiknek csak jelentéktelen részét tudták úgynevezett, fogalmazunk így, kolhozokba, tehát ilyen kollektív mezőgazdasági üzemekbe szervezni, és döntő maradt az, ami Magyarországon a 60-as években eldőlt, hogy a parasságot bekényszerítették különböző eszközökkel, erőszakkal, rábeszéléssel, mindenféle szabályozással a 60-as években az úgynevezett TSZ-ekbe, TSZ-cségbe, ugye ismerjük a twistet is, hogy beléptem a TSZ-cségbe twist, és hadd tudja meg az a barom, milyen az a közös vagyon. Beléptem a TSZ-cségbe twist, tehát hogy ugye én nekem még ezt énekelték a falun, amikor megszólalt a falubálom valamilyen twist szám. Tehát, hogy Magyarország szempontjából ez a történelem is ilyen. És nagyon érdekes elgondolni, hogy tényleg, ahogy fogalmazol, létrejön a 20. század elején egy parasztpárt, létrejön egy képviselete ennek, főképp a forradalmak korában, tehát 1918 őszén, és aztán 1919 őszétől újra beemelik a kormányba ezt a parasztpártot. Nagyotádi Szabó István az egyetlen olyan miniszter, aki Károly Mihálynak is minisztere volt, Friedrich Istvánnak, tehát az ellenforradalom kezdő miniszterelnökének, és Bethlen Istvánnak is, tehát az ellenforradalmi korszak, vagy konszolidáció, a Horthy korszak emblématikus kormányfőjének, vezérének is. Ennek ellenére, példátlan siker ellenére maga Nagyotádi Szabó István élete is gyakorlatilag hát egy katasztrófába végződik. Ugye 1924 őszén lemond, le kell mondani, gyakorlatilag lemondásra kényszerítik, hazamegy Somogyba, Erdőcsokonyára, a szülőfalujába, ez ugye Somogy déli részén van, és néhány nap múlva, pontosan november 1-én, tehát a halottak napján, mindszentek napján, meghal nagy valószínűség a agyvérzésbe. Az is jellemző, hogy rögtön ugye mindenfajta összeesküvés elméletek is vannak, hogy megölték, stb. Stb. És bár az ő politikai programja gyakorlatilag elbukott, erről talán valószínűleg majd megbeszélünk, mégiscsak egy olyan szimbólum maradt ő, egészen 1945-ig, annak a politikának, amelyet egy gróf, egy korábbi nagybirtokos, a kortársainak, a grófoknak és a nagybirtokosoknak a kedvezésére készített, amelytől nem lehetett szabadulni. Tehát ma is ott van a Földművelésügyi Minisztériumban, illetve hát most nem tudom pontosan, hogy hívják, előtt az a készfogást ábrázoló jelenet, ahol a gróf és a paraszt, vagy a kisgazda kezet fog, Nagyatádi Szabó István és Bethlen István kezet fogása, ami hát ugye egy hamis kompromisszum volt, mert gyakorlatilag Bethlen a tényleg utolérhetetlen politikai okosságával kvázi belépett a kisgazdapártba, azt átalakította, kifordította, és kicsavarta belőle Nagyatádi Szabó Istvánt, és kicsavarta belőle az agrárdemokrata érdekérvényesítő törekvéseket. Ha nagyot ugrunk az időben, minden jó tett elnyeri méltó büntetését, egy vágókép, 1946-ban vagyunk, megint kisgazdaminiszter, vagy végre kisgazdaminiszterelnöke van az országnak, úgy hívják, hogy Nagy Ferenc, maga is egy csizmás, szintén dunántúli Baranyából való, egy kis faluból, szintén úgy, mint Nagyatádi Szabó István önerejéből emelkedik föl, és lesz az elit tagja. És hát Sztálin játszik velük. Gerő Ernő és mások is feljegyezték azt a találkozót, ahol Sztálin fogadja a magyar küldöttséget elbűvölő udvariassággal, és hát még közösen egy filmet is megnéznek a végén, azt sajnos nem tudjuk, hogy milyen filmet néztek 1946-ban a Kremlbe, de ez benne van a beszámolóban, hát ezt tudjuk, hogy Sztálinnak a filmek nagyon tetszettek, mindenféle filmet fogyasztott, és ennek a megbeszélésnek a során Sztálin egyszer csak ugye két emberről határoz, az egyik Horthy Miklós, akinek azt mondja, hogy de hát mégiscsak fegyverszünetet kért tőlem, tehát ne bántsuk, tehát ezzel eldőlt, hogy Horthy Miklóst nem fogják felelősségre vonni Magyarországon, egyebütt sem, és a másik az, hogy és mi van Bethlennel? És hát Nagy Ferenc azt mondja, hogy nem tudom, hát itt van nálunk, mi legyen vele? És felajánlja gyakorlatilag azt, hogy haza lehet küldeni, mire a kisgazda miniszterelnök azt mondja, inkább a hadifoglyokat várjuk vissza, nem Bethlent, és néhány hónap múlva Bethlen, akinek már tényleg törődött volt az egészsége, egy moszkvai kórházban meghal. Tehát mint egy albán vérbosszú, csak magyaros eszközökkel, nem késsel és nem véresen, de mind a kisgazda politikai program és annak vezetője tragikusan politikailag teljesen kikészítve hal meg, és aztán Bethlen halálához nem tudjuk, hogy valóban elbocsájtotta volna, vagy hazaengedte volna, de miért tette volna fel a kérdés, valószínűleg Sztálin nagyon jól tudta, hogy nem fogják akarni visszakérni. Egy kisgazda miniszterelnök ütötte rá a pecsétet az ő Moszkvában maradására, és gyakorlatilag ezzel egyfajta halálos ítéletet arra. Tehát ezt csak így szerettem volna elmondani, hogy szimbolikus, hogy Magyarországon nem tudott megvalósulni egy agrárdemokrácia, valójában soha nem tudott megvalósulni egy teljes körű demokrácia, és nem tudott megvalósulni az, hogy a magyar föld, amit annyiszor dicsértek, nem csak költők, írók, hanem nemzetgazdászok és közgazdászok is, valójában egy olyan egészséges birtokmegoszlást vegyen föl, mint ami mondjuk Dániában található, vagy akár tőlünk délre Szerbiában is, és ahogy idéztem, mint ami Lengyelországban messze hatóan ma is biztosítja azt, hogy bár a mezőgazdaságnak csökken a gazdaságban elfoglalt szerepe, de mégis ez egy soft landing ahhoz képest, ami Magyarországon történt a parasztsággal, ahol gyakorlatilag ez megszűnt.
Gyuri?
Néhány megjegyzés visszamenőleg. A paraszt szavunk a szláv eredetű. és a magyar alak az teljesebben őrzi az ószláv eredetet, mint a mai szláv nyelvekben. Van ennek egy újabb átvétele is a magyarba, a prosztó. Tehát tulajdonképpen ez a két szó ugyanaz, természetesen, csak későbbi fejlemény a prosztó, mert ott már az OO kiesett, ez az úgynevezett oroszul polnoglásziének, tehát teljes hangúságnak hívják, ami az ószlában megvolt, és a magyarban jelen van. De a szláv nyelvekből kiesett. A prosztői oroszul, meg minden szláv nyelvben prosztő, azt jelenti, hogy egyszerű. Tehát ez az egyszerű népeket jelenti. A paraszt szónak nem volt prosztó értelme, egyszerűen azt jelentette, hogy egyszerű életet élnek. De ez semmi pejoratívat nem foglalt magába, csak aztán ráértették. Tehát ennyit arról, hogy ma is parasztozunk, de a prosztó fogalom is él még. Lehet, hogy már egy kicsikét arhaikusan. De a paraszt maga, mint életmód, az nem megbélyegző. Tehát ebbe úgy annyira nem volt igaz a Nagyatádinak. Na most azt írják róla, ugye, hogy ő volt az első magyar paraszti származású képviselő. Hát már mondtad Áhim András, de hát Táncsics Mihály is. Sőt, Táncsics még jobbágy is volt noktacú, ugye, nem csak egyszerűen paraszt. Úgyhogy ez nem stimmel. Na most, ami érdekes ebből a történetből, részben elmondta a Pali, hogy újra meg újra kialakul Magyarországon, vagy megőrződik áttételekkel a nagybirtok. Na most ez a nagybirtok, ez mindig úgy adja át egy kicsikét a helyét a kisemmizetteknek, hogy kárpótlást követelnek azok, akiknek engedniük kellene, de nem engednek. Ez így volt a reformkorban. Ugye kérdés volt, hogy teljes kárpótlást kell-e a nemeseknek fizetni azért, hogy felszabadítják a államilag a jobbágyakat, vagy nem kell. Ez sok évtizedes hercehurca volt, és erősen gyöngítette a hadra fogható magyarság lelkesedését 1848-49-ben. Áhim András meg Nagyatádi idején, hát ugyanerről van szó, hogy a szegény parasztoknak követelnek jogot és földet, és hát a nagybirtokosok nem akarják adni. És a nagybirtokosok nem is adják, nem is engedik, és ezzel megőrződik egy olyan kisemmizett réteg, amelyik hát 20-30%-át a magyar lakosságnak kiteszi. És rettenetes a szegénység. Na most ezt újra sikerült most előállítani. Na most én úgy gondolom, egy kicsikét utópikusan nézve a jövőbe, amit én már nem igen fogok látni, hogy megint ez lesz a fő kérdés, hogy milyen kárpótlást kapnak a nagybirtokosok, amikor a kisemmizetteket egy kicsikét hát valamilyen következő kormányhatalomnak előnyben kell részesíteniük, mert hogy ígérgetnek. Ez óhatatlanul fel fog merülni. Tehát ugyanez a kérdés újra és újra, most már 200 éve előjön a magyar történelemben. Valamitől nem az történik, ami például Lengyelországban, ahol egyébként hozzá kell tennem, hogy azért a szocializmus évtizedeiben igen gyenge volt a mezőgazdaság termelőképessége, és óriási volt az élelmiszerhiány. Hát én emlékszem, hogy húst nem lehetett kapni, sört nem lehetett, semmit nem lehetett kapni szinte, ugye, fagyasztott halakon kívül. Tehát erre volt képes a mezőgazdaság, és a rendszerváltás után kezdett felívelni, és ráadásul úgy, hogy közben az éghajlatváltozás is a lengyel mezőgazdaságnak kedvez, a magyarnak meg nem kedvez, mert szaharát csinál nekünk itten, hogyha nem vigyázunk, és nem vigyázunk. Tehát ez az egyik, hogy a kiegyezéshez Magyarországon nem forradalmi úton szoktak eljutni, hanem megegyezéssel és kárpótlással. Na most emlékszünk az utolsó kárpótlásra is, ugye, ami hát Antal Józsefék alatt zajlott, hát rengeteg visszaélésre és mindenféle manipulációra adott alkalmat. Ez az egyik.
Kárpótlási ami... jegy, ugye?
Kárpótlási jegy, igen, igen. Igen. Na most természetesen, amit a csehek kitaláltak, ugyanoda vezet. Szóval itt nincs mese, hogyha a külföldi tőke előzön a területet, a térséget, akkor azért sokat nem lehet ugrálni. De nem mindegy azért egészen mentálhigiénés szempontból, hogy hogyan zajlik az úgynevezett kárpótlás. Na most volt valóságos kárpótlás is, az egyházak azért valóságos kárpótlást kaptak, és nem csak Magyarországon, hanem Erdélyben is, meg egyéb helyeken. Tehát volt ennek valami fontosabb gazdasági hatása is, de hát most a mezőgazdaságról van szó. A másik pedig, amiben belebuktatják Nagy Atádit, mint minisztert, hát az az állami szintű korrupció. Na most az állami szintű
ez
korrupció...
Ez az esküdtféle ügy, amiről beszélsz, ugye?
Igen, amiben végül is hát az agyvérzést nem egészen véletlenül szokták az emberek kapni, hanem nagyon nagy megrázkódtatás és megaláztatás kell hozzá. Na most volt egy fiatal titkára Nagy Atádinak, akire hát rákenték, hogy korrupt, és üzletel az engedéllyel. Arról volt szó természetesen, mindig arról van szó, most is arról van szó, hogy az állam mire ad engedélyt a vállalatnak, és az a minisztérium, amelyik valamilyen engedélyt kibocsát, jelen esetben ló exportálási engedélyről volt szó ebben a Nagy Atádi féle esetben, akkor természetesen megkenik a minisztert, vagy a titkárát, vagy akárkit a kormányba, hogy az engedélyt nekik adja, és nem másnak. És ennek fejében mondjuk 100 egység, amit keres rajta a vállalat, és 150-re kötik a szerződést, és 50 visszamegy zsebbe, vagy zsebekbe. Ez a klasszikus állami korrupció, ami zavartalanul működik Magyarországon 200 éve. Mindig ugyanaz történik. A kommunizmusban is az volt, csak akkor nem feltétlenül pénzben, hanem egyéb javadalmazásba fizették ki. De hát az összefonódás ugyanolyan volt, mint ahogy ezt Magyarországon megszoktuk. Annak idején, a kiegyezés idején is, de már előbb is, hát óriási panamák voltak természetesen. Az egész vasútfejlesztés, meg az UTP, minden így zajlott Magyarországon, mint ahogy Dél-Amerikában, mint ahogy Afrikában, Ázsiában, mindenütt ez van. A harmadik világra ez a jellemző. És Magyarország 1999-ben a rendszerváltással ennek a harmadik világnak lett a része. Tehát nem kell csodálkozni, hogy mi történik, mert a harmadik világ szabályai érvényesek Magyarországra. És Nagy Atádiék idején is ez volt. Hát egy félgyarmati ország, és nagy gazdasági fejlődéssel egyébként a monarchián belül, de hát abban a pillanatban, hogy úgymond önálló lesz és független, nem lehet gazdaságilag, hogy lenne egy kis ország független, abban a pillanatban az állami korrupció előtérbe lép. Na most ez érdemes lenne egy darabot írni erről az Esküt nevű fiatal 25 éves pasasról, aki titkár volt, és ki tudja, hogy ő mennyiben vette be részt, ugyanis hát pert indítottak ellene, de aztán valahogy mégse folytatták, aztán újra megindították a pert, utána jobbnak látták, elmegy úgy intézetbe csukni 5 évre, utána kiengedték, és a pasas állandóan hangoztatta az igazát, és soha nem kapta meg.
De
és soha nem
a miniszterére.
Hát igen, de hát mindenki mindenkire rászokott vallani, ugye, ilyen ügyekben. Ki tudja, hogy én nem tudom, én ennek nem néztem utána, utoljára Pelle János írt róla az Élet és Irodalomban egy cikket, amikor a 2000-es évek elején. De nagyon érdekes a sztori tulajdonképpen. Tehát ha valakinek van ideje és kedve, az ássa elő az iratokat, nyilván valahol azért valami megvan ebből, mert különleges történet.
Nagy Atádi voltak éppen ebbe halt bele?
Hát nagy valószínűséggel az ellene indított támadásokba, és ezeknek a támadásokat valóban Bethlen orkesztrálta nagyon ügyesen. Tehát a támadások fél évvel azután kezdődtek, hogy 1921 tavaszán Bethlen István lett a miniszterelnök. Addig gyakorlatilag nagyon instabil volt Magyarországon a kormányzati hatalom. A miniszterelnökök 3-4 hónapig voltak, hát Teleki Pál első miniszterelnöksége 2020 júliusától 2021 áprilisáig tartott.
1920.
Igen, bocsánat, 1920
április. Mondhatnák most is, nem igen, sok minden változott.
De. Igen, igen, hát előtte Simonyi Szemadám Sándori az meg 20 márciusától tartott júniusáig, és akkor így visszafelé folytathatnánk, tehát hogy nagyon instabil volt a helyzet, és Bethlen elhatározta, hogy mindezt felszámolja, és hogy egyfajta állandóságot teremt, és mély bizalmatlansággal volt az iránt, a rendszer iránt, ami egyfajta kompromisszumként született 1920-ban. Tudnék, 1920. januárjában általános és titkos szavazójog alapján választásokat rendeztek. Volt ennek a választásnak sok-sok fogyatékossága, például hogy a szociáldemokraták az utolsó pillanatban kihátráltak olyan jogos érvekkel, hogy verik, akadályozzák a jelöltjeiket. Talán az is benne volt, hogy tudták, hogy nagyon gyenge eredményeket érnének el, és kapóra jött, hogy még így is verik a jelöltjeiket. A kisgazda jelölteket is verték, de ők lettek a győztesek, illetve a másik párt az a keresztény párt volt, amely inkább a város kispolgárságát, kisiparosságát egyesítette, és ezek versenyeztek. Na most Bethlen egyikkel sem azonosult. Kevesen tudják, de hogy Bethlen István ezt az egész keresztény jelszót demagógiának minősít, de még 1919-ben aztán rájött, hogy jó ezt használni, de belsőleg ő ezzel nem azonosult, ő nem volt egy... Ez a keresztény kispolgárságnak volt a jelszava azoknak, akikről ugye például Prohászka, akikre például Prohászka nagy hatással volt. Nos, ő elhatározta 1921-ben azt, hogy hatodik haszakad, ő kvázi valami fajta restaurációt csinál, meggyőződése volt ugyanis, hogy amennyire csak lehet vissza kell térni ahhoz, ami 1918 előtt működött, hogy az intelligencia, ez egy kedvelt szavajárása volt, irányítsa az országot. Az intelligencián egyébként ugye a nagybirtokosokat, illetve a nagytőkéseket értette, és azt a fajta történelmi középosztályt, amelyek nagy része egyébként már a minisztériumokban üldögélt, például abban a minisztériumban is, amelyet ugye a földművelés ügyibe, amelyet Nagy Attádi vezetett, és ahol ugye hát büdös parasztozták a sokszor nemesi előnévvel rendelkező fogalmazói karból valók a saját miniszterüket. Na most... Bethlen nagyon meglátta azt, hogy milyen az, hogyha valaki az utcáról először kerül a hatalomba, és hogy egy hiánygazdaságot élnek. Tehát 1920-21-ben még mindig mély pontján volt a magyar gazdaság, nem nagyon volt ipari termelés, csak a mezőgazdaság rendelkezett olyan árukkal, amelyekkel egyrészt a városi lakosságot is el kellett látni, tehát például ugye a püspökök is, tisztviselőknek is voltak juttatásaikat, mint krumpliba adtak, lisztbe adtak, ahelyett, hogy az inflációs pénz beadták volna. Ezt nem tudjuk képzelni, hogy egyrészt nyomor volt, másrészt meg ugye nagy lehetősége a mezőgazdaságnak, és a mezőgazdasági kivitelnek, amely engedélyhez volt kötött. Tehát amikor most ugye a vámok korátnak a fenyegetését látjuk, akkor megint itt van a lehetőség, hogyha nincs szabad kereskedelem, akkor micsoda útja van annak, hogy diszkrécionálisan egyesek rettenetesen meggazdagodjanak, miközben hát irracionálisan lecsökkenjen az, hogy a komplementer gazdasági képességek és adottságok kiegészítsék magukat a piacon. Tehát egy olyan korszakban élünk, az első világháború után, ahol mindenütt mindenki falat emel a másik áruja mögé, ahol őrzik a határokat, ahol órákig tart, míg átmegy egy vonat az egyik országból a másikba, és ez egy olyan tapasztalat, ami 6 évvel korábban, tehát az első világháború kitörése előtt, az ember fölült mondjuk Brassóban egy vonatra, ami ugye a monarchia része volt, és leszállt Párizsba, anélkül, hogy a jegyén kívül, a vonat jegyén kívül mást kértek volna, útlevelet, vagy bármifajta igazoló. Na most a kiviteli engedélyek, amiről ugye Gyuri beszél, főképp ugye a lovak, vagy szarvasmarhák, hát ennek. És Bethlen azt is mondja, hogy jó lenne ezt központi kormányzati döntéshez kötni, és Cselesen Nagyatádi tiltakozik, hogy ez maradjon a parasság dolga, ősi paraszti bizalmatlanság van benne az urak huncutsága iránt. Csak hát ugye maga is áldozatul esik ennek, legalábbis annyiban azt valószínűsíthetjük, nem tudjuk biztosan, mert ez is Bethlen stratégiai ravassága volt, hogy úgy akarta a nyomozást, hogy a gyanú vastagon csattanjon, mint a víz utáni tócsákból a sár az emberre, de valódi konkrét vád ne legyen Nagyatádival szemben, hiszen az rá is visszaütne, hiszen akkor miért tartotta állandóan a hatalomban, meg az tényleg nem lett volna számára érdek, hiszen annyira fontos volt még mindig a Nagyatádi által képviselt erők támogatása. Nagyatádi Szabó István valóban az egyik legnépszerűbb magyar politikus volt. Nem volt meg az a politikai képessége, honnan is lett volna egy egyszerű földművesnek, aki tényleg a maga erejéből 10 holdról 50 holdra küszködte fel magát, és nem állt mondjuk egy olyan műveltség, mint mondjuk Bethlen István számára, aki mégiscsak a Teréziánumban szerezte meg az alapjait külföldi utazásokkal, és egy nagyon olvasott ember volt, arról nem is beszélve, egy olyan családba született, amely 400 éve csak abból élt, hogy hogyan lehet ugye két pogány közt török, stb. Élve maradni. Tehát itt azért azt is látni kell, hogy a kisgazdapárt egy feltörekvő, a magyar lakosságnak még 1920 után is a több mint felét, 55%-át kitévő mezőgazdasági őstermelőket képviselte, de gyakorlatilag politikai tapasztalat nélkül, mert ugye volt Táncsics, volt Áhim, voltak néhányan, de hát ez elenyésző volt ahhoz képest, hogy kikuralták a magyar közéletet, kikuralták a magyar kormányzást, és kikuralták a közigazgatást. Tehát nagy valószínűséggel volt a vádakban valami. Nagy valószínűséggel az volt a vádakban, hogy Nagyatádi így próbálta biztosítani a saját pártja finanszírozását, és nagy valószínűséggel egyébként benne volt ennek a fiatalembernek a saját maga, hát hogy is mondjam, tehát a lehetőség, hogy ugye a mézes bödönbe belenyúlkáljon, volt ott egy titkárnő is, akivel csalta a feleségét, Esküt Lajos, aki sokkal jobban jött ki az egészből, ezt például ugye Fia Géza visszaemlékezéséből tudjuk, Tömöri Angélának hívták, aki szintén tanárnő volt, aztán nagy prémbundákban, meg egyebekben, tehát volt, aki jól úszta meg, míg Esküt Lajos, aki elkeseredésében már mindenkit vádolt, Nagyatádi Szabó István, épp úgy, mint Bethlen Istvánt, felmaradtak, én elolvastam ezeket a dokumentumokat a Magyarországos Levéltárban, illetve a Fővárosi Levéltárban is vannak, és nagyon sokan próbálták, például Bethlennek a szélső jobboldali ellenzéke is próbálta Bethlent ezzel később revolverezni, sikertelenül, mert pontosan Bethlen pont úgy csinálta a dolgot, hogy ne lehessen. Amikor kellett és nem lehetett mit csinálni, akkor engedett Nagyatádinak, amikor meg nem, akkor nem. Tehát valószínűleg volt. Tehát ez a korrupció, ez nem tegnap született Magyarországon, ennek hagyománya van, ennek meggyökeresedett hagyománya van. Talán nem volt annyira intézményesülten kiterjedt, mint mondjuk Romániában, ahol néhány család uralta mondjuk az egész gazdaságot, tehát mondjuk a Braciano család az nem csak, hogy két miniszterelnököt, hanem a teljes bankrendszert ellenőrizte Romániában hatalmas földekkel. Ilyen típusú dolog a 1910-20-as évek Magyarországán nem volt, de hasonló volt. Tehát ez egy tragikus történet, és azt is hozzá kell tenni, hogy Nagyatádinak soha nem volt annyi embere a csizmás képviselőkből, hogy magát a pártot, hogy fel tudja tölteni képviselőjelöltekkel. Voltak értelmiségi támogatói, voltak olyanok, akik őszintén azonosultak a parasztság és a paraszt polgárosodás ügyével, mint például Drozdi Győző, akinek az emlékiratait néhány évvel ezelőtt ki is adták, és mások, de sem a bal oldalról, sem a jobb oldalról ez a dolog nem részesült támogatásban. Azt is vegyük számításba, hogy ugye a Magyar Tanácsköztársaság bukásának is az egyik oka az volt, hogy féltek a paraszttól. A parasztban a városi proletarizátus ellenségét látták. Azt, aki inkább megeteti a búzát, a kukoricát az állataival, sem hogy eladja a fehér pénzért, tehát értéktelen pénzért a városinak. Tehát, hogy itt volt egy nagyon érdekes ellentét, ami reméljük nem jön vissza, bármikor visszajöhet, a város és a falu között. Hát így és Gyulának is ugye a Beatrice apródjai, vagy éppen a Koratavasz című visszaemlékezései tele van annal, hogy a nagy paraszt zongorát vásárolt, akár kettőt is, mert két lánya van, és akkor mind a kettő kap egyet, és akkor ott voltak benne a tiszta szobában, és mozdulni sem lehetett tőle, miközben a városi hivatalnok felesége órákig állt, ácsorgásnak hívták a sorban állást, azért, hogy a piacon egy pici tejet kapjon a gyerekének. Tehát volt itt egy társadalmi ellentét, ami a parasztot bűnbakká tette a háború után. A paraszton értve a magyar parasztságnak egy viszonylag szűk rétegét, a kisgazdákat. Azokat, mondjuk így, nagyon sokfajta, nem lehet ezt leírni egy-két mondatban, mondjuk ezeket a 10-100 holdasokat. A 100 holdas, amit aztán úgy mondtak, hogy ez már a kulák, a 10 holdas az, aki még éppen, ha a családban mindenki dolgozik, a 6 éves gyerektől a 70 éves nagypapáig, akkor így úgy, de megélnek. Na most... És ezen kívül a magyar parasztságnak a döntő többsége az semmiféle földdel nem rendelkezett. Semmi, csak a saját két karjával, munkaerejével és azzal a bizodalommal, hogy még áprilisban is kitart az, amit mondjuk aratáskor megszerzett júliusban, augusztusban. Tehát egy ilyen hihetetlenül elsüllyedt történet ez a parasztság történet, amelyet aztán úgy oldanak meg, és ezt nevezzük a nagyotádi féle földreformnak, mert van egy kényszer az első világháború után, hogy valamit kell kezdeni a földkérdéssel, valamit kell kezdeni a parasztság problémájával. Le kell csendesíteni, már csak azért is, mert a parasztság ontotta a vérét a háborúban. Ugye nálunk nincsenek olyan nagy vértanú költők, akik meghaltak volna a harcmezőn, mint mondjuk Angliában a Gallipoli csatában, hogy Nagy-Britániában, mert ugye a legtöbben megszerezték a felmentést. Például ugye az antiszemita Kosztolányi Dezső, aki 1920-ban már a Pardon rovatból füstölök, ő azon a címen maradt otthon, és írta a csatákat dicsőítő publicisztikáját, hogy ő a Szabadkőműves Világ című napilapnak az újságírója. Igen, Kosztolányi ezen a címen maradt otthon. A lényeg az, hogy a parasztság vérzett a frontokon, a csongrádi, a jássági, a vásárhelyi katonák, csak hogy rá is célozzak valamit, ők adták a legnagyobb véráldozatot, valamit adni kell. Na most a Bethlené koncepció nagyon ügyes volt, az volt, hogy kicsit adjunk. Annyit, amely elbűvöli őket. Tehát pici olyan telkeket, az Csernoh János, az esztergomi érsek, úgymond, ahol egy kecske ellegelget. Na most így is nézett ki. 10 év alatt a földreform hát másfélszeresére, kétszeresénél növelte a törpe birtokosokat. Mindenki azt érezhette, hogy van egy kis háza. Sokszor ez egyébként ilyen vizes, teljesen egészségtelen területen jutott, és van egy teljesen életképtelen birtoka. Tehát pontosan ezért jöhetett létre az, hogy az 1930-as évek második felében, a 40-es évek elején már újból a föld a parasztság kérdése volt a legnagyobb dolog, és hogy 1945-ben Nagy Imre nevével megvalósított úgynevezett második földreform azt jelentette, hogy egy csomó magyar kis mezőgazdasági munkás, nincstelen kis paraszt azt érezhette, hogy a kommunisták oldják meg a földet. Nagyon érdekes volt. Pataki Ferenc neve, aki szociológus professzor volt, és aki pont ebből a világból jött, azt mondta, hogy ez teljesen tényellenes azt mondani, hogy csak a zsidók várták az oroszokat meg a felszabadulást. Nem. Százezrei a nincstelen parasságnak várták azt, hogy majd megdől az a rendszer, és megint lesz földosztás. Az persze megint a sorsnak a hatalmas nagy becsapása, hogy ebből a földosztásból, ami erőszakkal, nyersen és csak a politikai érdekekre tekintve valósult meg 1945-ben. Mindent visszavettek a kommunisták, padlássöprés lett belőle, pont maga Nagy Imre is beszolgáltatási miniszter lett, hogy aztán 1953-ban ezzel kezdje Nagy Imre. Elfelejtjük azt, hogy 1956 őszén megint a magyar földek 75%-a magántulajdonban volt. Akkor megint kinyílt a lengyel út, persze lehetett volna úgy is, ahogy mondod. Nyilvánvaló az, hogy amit te tapasztaltál Lengyelországban, hogy ez teljesen rosszul működött, ez maga a szocialista rendszernek is volt egyfajta látlelete, miközben ma is vannak olyan történészek, komoly történészek, akik azt mondják, hogy ami Magyarországon a 60-as, 70-es években történt, lehet, hogy ennek az ára egyfajta szociális igazságtalanság volt, de mégiscsak nézzük ott meg Nád Udvart, az állami gazdaságot, Szabó Istvánt, Bábolnát, Burger Robert, tehát ugye maga Losonci Pál is, ugye valami baj, most elfelejtettem.
Baj, nem?
Nem.
TSZ elnök
volt. Nem TSZ, hanem állami gazdaság elnök volt. Jött Baranyából, majd mindjárt eszembe jut Bólyból, és hogy ezeket tették be, és hogy egyfajta csoda volt, modernizáció volt, kiváló történész barátom Pap István írt például Fehér Lajosról, aki ugye a kommunisták egyik érdekes népi kommunista vezetője volt, és aki kiharcolta mondjuk a Komócsin fivérekkel, akik szintén ugye a kemény magja volt, hogy a parasság is kapjon mondjuk társadalombiztosítást, egészségügyi ellátást, és tényleg megvalósultak olyan dolgok, hogy a falvakban is volt körzeti orvos, volt védőnői hálózat, volt sok minden más. Mégis ez a rendszer fenntarthatatlan volt, mert ami fenntartotta, az az úgynevezett háztáji volt. Az, hogy kicsiny területeket kiadtak, és azon megint azt érezte a vidéken maradt lakosság, hogy van valami, ahol ő a saját önkizsákmányolása árán a saját szocialista polgárosodását csinálja meg. Tehát ennek a történetnek mindig csak politikai felhasználása van, és mindig az alapján történik a politikai felhasználás, hogy az előző képviselőket valamiképpen kompromitálják. Nagyatádit ugye pénzzel, de Milotai István, most már csak ezt egy ilyen érdekességként mondom el, azt mondja, hogy feljöttek ezek a parlamenti képviselők, és láttuk, hogy teljesen megszédülnek Budapesttől, az Orfeumoktól. Elvitték őket, és hát ugye az volt, hogy akkor oda az ölükbe ültek a cicuskák, folyt a pezsgő, hamar elfogyott a pénz, hát valahogy pótolni kellett. És aztán ugye el kellett számolni vidéken az asszonnyal is, az asszonynak meg ugye egy táskát, ugye ez a táska mindig előkerül, kellett venni bőrtáskát, ezt azt amat. Tehát, hogy a korrupció ilyen kismértékben is működött, és sokan lettek így akár a csizmás képviselők közül is egyénileg kompromitálva, mert belevitték őket az éjszakába, belevitték a kis stílű korrupcióba. Ezt szégyentelenül megírja Milotai István, aki hát ugye az egyik legügyesebb és hát leggátlástalanabb sajtómunkás volt a két világháború között.
A kisgazdapárt vagy pártok, ugye, mert több volt, programja azonban nem csak a földdel foglalkozott, és az embernek van egy olyan érzése, hogy a földkérdéshez csatlakoztak olyan demokratikus követelések is, mint például az általános titkos választójog, ez benne volt Nagyatárgyinak a programjában. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy persze parasztpárt, de valamiképpen polgári párt is, nem?
Hát még baloldalinak is mondták többször. Hát jó, ez a baloldal, jó, jobb oldal, hát ez annyira zavaros, meg viszonylagos, hogy mondjuk, de némi igazság volt benne. Persze aztán a parasztpárt, amikor lehasad a kis gazdapártról, akkor az már szociálisan egy kicsikét más réteget akar képviselni. Én csak azt akarom mondani, hogy miután ez olyankor szokott előfordulni, amikor rendszerváltás van. És hát azért rendszerváltás volt, a monarchia széthullását nem lehet másképp fölfogni. Hiába, hogy tovább éltek azok a gazdasági struktúrák, azért nagyon sok minden megsemmisült. És aztán 45 után a földosztás. Az egy külön érdekes kérdés történelmileg, hogy amikor a kommunista párt Nagy Imrével elkezd földet osztani, akkor ezt Moszkva engedélye nélkül teszik. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Ugyanis Moszkva elsietetnek látja a földosztást, ugyanis Moszkva mindenütt, ahova behatol, eleinte a létezőt támogatja. Valószínűleg ezért hagyták életben Hortit, mert még előhúzható a talomból, mert a magyarok ugye rajonganak érte, ez volt a jelentés tartalma. Azon kívül nem az, hogy fegyverszünetet kért, vagy akármi, mindegy. De ez Hortival lehetett zsarolni a Rákosiékat. Csak az történt, hogy ugye a Szovjetuniónak millió dolga volt, és Magyarország mindig ugye a második, harmadik helyen szerepelt fontossági sorrendben, ahogy az Európai Unión belül is, ugye, hát nem vagyunk nagyon fontosak. Tehát másra figyeltek, Dimitrov, a Kominternek a vezetője, az elment Bulgáriába, pártvezetőnek, meg miniszterelnöknek, és ilyen alsóbb hivatalok leveleztek a magyarokkal, ha egyáltalán leveleztek, mert se tudták, hogy mit kell csinálni. Tehát a magyarok kénytelenek voltak a saját fejük után menni, amiért pár év múlva óriási letolásba részesültek. Na, akkor kellett visszavenni a földet, a kiosztott földet, és akkor jött a kollektivizálás, mert azt már Moszkva úgy látta jónak. És akkor ugyanaz volt a miniszter, ugye Nagy Imre, de nem szívesen hajtotta végre, nem, mint persze. Látszik 56-53-ból, hogy ezzel a dologgal ő egyáltalán nem értett egyet, hogy belehajtani a TSZ-be az embereket erőszakkal. Na most az, hogy a nagy birtok és a nagy üzem a fejlett technológia mellett nyilvánvalóan az egész világon győzedelmeskedik a háztáji kisipari kézműves termeléssel szemben, hát ez nagyon nagy probléma a mai napig. Hát a kárpótlási jegyeket, ugye az is, hogy ugyanolyan kitolás volt, mint ahogy a 20-as évek elején. Ugye, hogy valamit azért kiosztanak, és aztán pillanatok alatt fölvásárolták a tőkeerős vállalkozók, akik esetleg nem is mezőgazdák voltak, hanem hát kiadták bérbe. Ezek a zsebszerződések, ugye, amikor a magyar földet még azelőtt elkezdték kiárusítani, hogy az uniónak a tagjai lettünk. Szóval a külső nyomás az egyre nagyobb volt az ilyen kicsi gazdaságokon, mint amilyen a magyar, és ma is nagyon nagy a nyomás, amit csak és kizárólag, én hiszek a Raskó Györgyféle nagyvállalkozóknak, akik ehhez értenek, csak is intenzív mezőgazdasággal lehetne értelmesen fejleszteni, mert hát elárasztják a magyar piacot, ugye, a mindenféle európai, meg nem európai eredetű termékek. Na most ehhez Európa is hozzájárult. Meg kell mondanom, hogy a lengyel mezőgazdasággal sokkal rendesebben bánt Európa, mint például a magyarral. És a lengyel mezőgazdasági felvirágzás ennek is köszönhető, hogy azokat az előnyöket kapták meg körülbelül, amit a franciák. Mert önmagukban nem lettek volna olyan sikeresek. A magyarok meg hát itten inkább a piacnak az elfoglalása zajlott. Na most, amíg nem autarchikus a gazdálkodás, amire most jelek mutatnak, hogy visszamegy a vámháborúk miatt, meg az egész világ szellemi megzökkenése miatt visszamegy oda, akkor természetesen megint föl fog merülni, hogy de már a Covid járvány idején fölmerült, hogy hol is gyártják az alkatrészeket, hol is gyártják a helyben eladandó mezőgazdasági termékeket. Tehát ez egy oda-vissza játék, és iszonyatosan nagy erők működnek, oda is, meg vissza is. És nagy kérdés, hogyha egy igazán háborús, igazán hadigazdálkodás áll be, például Európában is, afelé megyünk, hogy akkor mi lesz a mezőgazdasággal, és akkor mi történik a földekkel, amelyek parlagon hevernek, mi történik a vízzel, amelyik fogy, amelyik nincs pótolva, mi történik az öntözéssel, egyáltalán, hogy mit lehet kapni a piacon. Tehát ez az egész 200 éves rettenetes történet, aminek ez a nagyotádi féle intermezzo az egyik jelentős fejezete, ez nincs lezárva.
Még egy kérdés, ha van időn, 2 perc, de ez egy érdekes ügy, hiszen egy egyszerű parasztemberről beszélünk, egy csizmás emberről, ugye?
De
mi
az, bocsánat,
hogy nagyotádi, csak ezt akartam megkérdezni.
Bocsánat, ez a paraszt. Hát ugyanolyan tehetséges emberek vannak ottan, egyszerűen statisztikailag nem lehet, hogy ne legyenek, és ugyanolyan okos emberek vannak.
Nem kell megvédeni.
Nem, csak mondom, hogy az, hogy milyen iskolákba jár valaki, hát az, hogy milyen politikai tapasztalata van, az persze, az fontos. De azért sok diplomás hülye politikusokkal is találkozunk, hát nem csak a magyar történelemben.
Nem, a diploma is, tudjuk,
tehát a diploma nem sokat jelent, nem ilyen meg, szempontból. A személyes politikai tapasztalat, az sokat jelent, és nálunk sokszor van az, hogy ilyennel és az intézményrendszer működésével nem tisztában lévő emberek kerülnek döntési helyzetbe.
Szabó István volt az ő becsületes neve, csak hát Szabó Istvánból rengeteg van, ezt ki is használták ellene. 19 őszén megpróbáltak egy másik Szabó Istvánt beszerezni.
Sokoló pátka. Klónozni akarták?
Pontosan a nevével visszaélni, és ezért, mivel a nagyotádi volt a választókerülete, ezért nevezték el nagyotádi Szabó Istvánnak, és ezért ismerjük, mert egyébként Szabó Istvánból most is, mint ahogy mindig is, rengeteg volt, és nagyon nehéz ugye megkülönböztetni. Tehát a választókerülete kapcsán, ahol 1909-ben egyébként a teljes gentry összefogással szemben ugye a dél-somogyi gazdák őt bejuttatták és megszavazták. Ez is egy nagyon érdekes történet volt, hogy ott is azért mindent megtettek, hogy a paraszti szavazókat eltántorítsák attól, hogy egy parasztot küldjenek az országgyűlésbe. Ezért nagyotádi. Tehát ő Szabó Istvánnak
született. Prédikátuma.
Igen, ő nem volt nemes, ő is ugyanúgy jobbágyi vadék volt, és ez nagyon fontos, hiszen hát 1863-ban született 15 évvel a jobbágy felszabadítás után egy klasszikus jobbágy családba, annyi fontos, ami azért jelentős, hogy református volt. És még hozzátenném a parasztpárthoz, hogy ugye volt is egy ilyen párt, vagy nemzeti parasztpárt, nem véletlenül nem a Dunántúlon, hanem a Tiszántúlon aratta a legnagyobb sikereit, aminek ugye például Erdei Ferenc vagy Bíbó István volt a tagja.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spíró Györgynek. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.